Kedves rádióhallgatóm! Most álljunk meg egy kis időre, és alkalmazzuk Júda bűnének tanulságait. Emlékezz rá, hogy minden, ami tanulságunkra van a Szentírásban. Ez az eset is visszataszító példaként szolgál. Ma azt hangoztatják, hogyha bizonyságot akarunk tenni ennek a nemzedéknek, és ha kapcsolatba akarunk lépni velük, akkor le kell ereszkednünk az ő szintjükre. Ezzel nem értek egyet. Isten sohasem használta ezt a módszert a bizonyságtételre. Isten mindig, minden körülmények között arra kérte népét, hogy magasztos életstílust kövessen. El tudom képzelni valamelyik mai teológusunkat, aki oda megy Noéhoz, és így szól. Noé testvér, minden idődet ennek a hajónak a készítésére fordítod, de ostobaság ezt csinálnod. Nagy lakomát csapunk ma este Babilonban. Most érkezett meg a marihuána új szállítmánya, és igazán szétrobbantjuk az agyunkat. Körüladjuk a füvet, és feldobott állapotban egy kis utazást teszünk. Nem kell neked hajót építened az utazáshoz. Mi adunk neked utazást. Gyere át hozzánk! Noé természetesen elutasította volna ezt az ajánlatot. Ekkor a teológus megkérdezte volna Noét. Miként tudod elérni Babilonban a hippiket? Miként éred el Babilonban azokat a kábítószereseket, ha nem mész le hozzájuk, és nem lépsz velük kapcsolatba? A lényeg azonban az, hogy Isten sohasem kérte Noét, hogy menjen le közéjük, és lépjen velük kapcsolatba. Isten azt kérte tőle, hogy mondja el nekik az üzenetet. Isten ezt kéri tőlünk is ebben a korban. Határozottan meg vagyok róla győződve, hogyha Isten népe továbbítaná Isten igéjét, és olyan életet élne, mint amilyent az evangélium megkövetel, akkor ő eredményessé tenné bizonyságtételüket. Sok lelkipásztor van korunkban, aki annyira fél, hogy elveszti a tömeget, hogy bármivel igyekszik vonzani az embereket a gyülekezetbe. De Isten sohasem kérte tőlünk a megalkuvást. Isten azt kéri tőlünk, hogy hirdessük igéjét, tekintet nélkül a gyülekezet nagyságára. Ez emlékeztet egy igehirdető történetére, akit meghívtak prédikálásra egy gyülekezetbe. Az első istentiszteletet egy esős napon tartották, és nagyon kevesen mentek el, hogy meghallgassák. A lelkipásztor úgy érezte, hogy mentegetőznie kell a vendégprédikátor előtt. Ezért odahajolt hozzá, és megmondta, mennyire sajnálja, hogy olyan kevesen jelentek meg egy ilyen kiváló igehirdető meghallgatására. A vendég így válaszolt a lelkipásztornak. Az én uramnak csak 12 embere volt, akiknek beszélt, és mivel csak 12 embere volt, és sohasem panaszkodott, ki vagyok én, hogy nekem panaszkodnom kellene a kis létszámú hallgatóság miatt? Barátom, ezt a leckét meg kell tanulnia a mi nemzedékünknek. Olyan gyakran azt gondoljuk, hogy tömegeknek kell lenniük, mert különben Isten nincs jelen. Talán Isten arra hívott el, hogy keveseknek tegyünk bizonyságot. De újságot mondok neked. Ha továbbadod Isten igéjét, annak meg lesz a maga hatása. Barátom, Isten igéje hatalmas, és Isten keresi a tiszta edényeket, akik által továbbadhatja igéjét. Júda bizonyára leereszkedett a kánaániak szintjére, és figyel meg a következményeket. Amikor a szülés ideje elérkezett, kitűnt, hogy ikrek voltak a méhében. Szülés közben az egyik kidugta a kezét, a bába megfogta, vörös fonalat kötött a kezére, és így szólt. Ez jött ki először. De amikor visszahúzta a kezét, mégis a testvére jött ki. A bába ezt kérdezte, hogyan törtél magadnak rést? Ezért nevezte el az apja Péresznek. Utána kijött a testvére, akinek a vörös fonál volt a kezén. Ezt Zerachnak nevezte el. Mózes első könyve, 38. rész, 27. verstől a 30. versig. Ha most átlapozunk az új szövetséghez, megtaláljuk az Úr Jézus nemzetség táblázatát Máté evangéliumának első részében. Ott ezt olvassuk. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáreszt és Zerah. Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Máté evangéliuma, első rész, második és harmadik vers. Aztán, amint követjük a nemzetség táblázatot, elérkezünk ehhez a vershez. Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Máté evangéliuma első rész, 16. vers. Különös, hogy az Úr Jézus Krisztus test szerint Júda és Támár családi vonalán érkezett a világba. Amikor emberi családba jött, akkor a bűnös vonalon érkezett ide. Bűnné lett értünk, aki bűnt nem ismert, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Második korintusi levél, 5. rész, 21. vers. A 38. fejezetnek ezután a közjátéka után visszatérünk József történetéhez. Erről a fejezetről azt mondtuk, hogy a Bibliának egyik legvisszataszító fejezete, mert nagyon szomorú esetet mond el Júdáról. Fölfedezzük, hogy József egészen más, mint Júda. Mindig úgy éreztem, hogy József és Benyámin nagyon sok tanítást, oktatást és személyes figyelmet kapott, amiben a többi 10 fiú nem részesült. Úgy tűnt, hogy Jákob csak 2 fiával törődött igazán. József testvéreinek a gyűlölete és ellenségeskedése miatt eladták őt rabszolgának és Egyiptomba vitték. Nagyon lehangoló kilátás egy 17 éves fiúnak, hogy idegen országba viszik, és ott eladják rabszolgának. Bizonyára semmi reménysége nem lehetett arra, hogy ebből valaha kiszabadul, és majd megvigasztalódhat. József többé-kevésbé szerencsés fiú. Még Egyiptom földjén is elég finoman haladnak az események körülötte, és valami különös történik vele. Természetesen minden céllal történik még akkor is, ha ez József szemében nehéznek látszik. Nincs az Ószövetségben még egy másik személy, akinek az életében annyira világosan kibontakozna Isten célja, mint József életében. Isten gondviselése tűnik ki életének minden részletében. Isten keze volt rajta, és nyilvánvalóvá lett az Úr vezetése, de József az a patriarcha, akinek Isten közvetlenül nem jelent meg a Szentírás leírása alapján. Isten megjelent Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, de nem jelent meg Józsefnek. Mégis Isten irányítása az életében világosabban látszik, mint bárki más életében. Ő a Róma 8.28 ószövetségi példája. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Maga József fejezte ki ezt élénk nyelvezettel. Apja halálakor József testvérei úgy érezték, hogy esetleg József ellenük fordul, ezért odamentek hozzá, hogy irgalomért esdekeljenek. József megmondta nekik, hogy egyáltalán nem táplál magában neheztelést. Majd így folytatta. Ti rosszat terveztetek ellenem. De Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Mózes első könyve, 50. rész, 20. vers. Jól lehet, minden rossznak tűnt a számára, és a kilátás sötét volt, sőt egyenesen rettenetes. Minden esemény lépésként szolgált abban az irányban, hogy Isten célja beteljesedjék az életében. Barátom, életünkben szükséges számolnunk azzal a ténnyel, hogy akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 6. vers. Ha Isten gyermekei vagyunk Isten akaratából, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy semmi sem történik velünk Isten engedelme nélkül. Isten mindent a javukra munkál azoknak, akik őt szeretik. Még a szerencsétlenségeink, szívfájdalmaink és szenvedéseink is a javunkra és az ő dicsőségére szolgálnak. Van egy kerítés Isten minden gyermeke körül, és semmi sem mehet át azon Isten engedélye nélkül. Emlékszel arra, amikor a sátán meg akarta próbálni Jóbot, és így szólt Istenhez. Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amije csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. Jób könyve, 1. rész, 10. vers. A sátán kérte Istent, hogy döntse le Jób körül a kerítést. Még ha a sátán meg is kapta az engedélyt Istentől, hogy megkísértsen minket, akkor is minden a javunkra szolgál. Dr. Torrey mondta valamikor, hogy a Róma 8.28 puha párna a megfáradt szíveknek. Valaki pedig ezt így fejezte ki. Isten semmit sem tesz, és nem enged ránk más szenvedést, csak amit mi okoznánk magunknak, ha úgy látnánk minden eseményt, ahogy ő látja. Van József életének egy másik vonása is, ami bátorításul szolgálhat Isten minden gyermekének. Isten egyetlen gyermeke sem kap korunkban közvetlen kijelentést Istentől. Egyik másik mai hamis próféta ennek az ellenkezőjét állítja. De Isten nem jelenik meg közvetlenül senkinek sem ebben a korban. Bátorítás nekünk, hogy Isten nem jelent meg közvetlenül Józsefnek, de mégis tudhatjuk, hogy ő vezet és irányít minket. Most kövessük ennek a fiatal Józsefnek az életét, és lássuk meg, hogy mi történik vele. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. Mózes első könyve, 39. rész, első vers. Ez a jó megjelenésű 17 éves fiatalember drágán kelhetett el a rabszolgapiacon. Potifár házába vitték, aki a testőrök parancsnoka volt. Potifár a hadseregben szolgált, és annak a kornak a kormány őrségét vezette, mint magasrangú, kiemelkedő katonatiszt. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Mózes első könyve, 39. rész, második vers. Közvetlenül azután, amikor bekerül Potifár házába, aki a fáraónak egyik tisztje, nyilvánvaló, hogy az Úr Józseffel van. Áldás származott arra az otthonra, amikor ott József megjelent. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Mózes első könyve, 39. rész, 3. vers. Eddig a pontig jól megy József élete. Hozzá szeretnénk még tenni, hogy mindnyájan boldogan éltek ezután is, de nem így történt. Nem erről szól a történet, hanem a valóságot tárja fel. Isten gyermeke találkozik a kísértéssel, bajjal és problémákkal e világban. Ez történik Józseffel is. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Mózes első könyve, 39. rész, 4. vers. Csak gondold végig az egészet. Mivel József jól végzi a szolgálatát, olyan magas rangra emelik, hogy minden vagyont rábíznak Potifár házánál, a gazdagságot, és valószínűleg még a földbirtokot is. Hűségesnek találták minden területen. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Mózes első könyve, 39. rész, 5. és 6. vers. Potifár annyira bízott Józsefben, hogy sohasem kért tőle elszámolást. Nem kellett neki ellenőrt fogadnia, hogy nézze át a könyvelést. Hitte fiatalember egyenességében. Potifár csak azzal az eggyel törődött, mint a fáraó tisztje, hogy tessék a fáraónak, és jó munkát végezzen körülötte. Egyéni ügyeinek a kezelését Józsefre bízta. Amikor leült az asztalhoz, az ételt elébe helyezték. Csak ez érdekelte, mert bízott ebben a fiatalemberben. Az apostolok cselekedetei 7. részében István vértanú emlékezik meg József történetéről. Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de az Isten vele volt. Megszabadította őt minden nyomorúságából. Kedvessé és bölcsé tette Egyiptom királya a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé. Éhínség jött egész Egyiptomra és Kánoánra. és olyan nagy nyomorúság, hogy atyáink sem találtak élelmet. Amikor azonban meghallotta Jákob, hogy van gabona Egyiptomban, elküldte atyáinkat. Először csak ez történt, de József a második alkalommal megismertette magát testvéreivel, és így a fáraó tudomására jutott József származása. József ekkor magához hívatta atyját Jákobot, és 75 főből álló egész rokonságát. S az isteni gondviselésről ad számot a zsoltáros is, a 105. zsoltár 16. versétől a 22. verséig. Azután éhséget idézett elő a földön. Eltörte a kenyér botját mindenütt. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet, lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt. Üzent erre a király, és szabadon engedte. A népek uralkodója kiengedte őt. Úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. Imádkozzunk! Hálát adok neked, mennyei atyám, ezért a történetért. Ebben is láthatom csodálatos gondviselésedet azok életében, akik reát hagyatkoznak, és hisznek vezetésedben. Segíts, hogy minden körülmények között bízzam vezetésedben és hatalmadban, és higgyem el, hogy még a nyomorúságok is javamat szolgálják az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.